3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk.
Na hát ez nekem nagyon tetszik, humán bioklimatológiával fogunk foglalkozni, kérlek szépen. Megnézzük azt, hát nem mi, természetesen vannak erre tudományos szakértők, akik megteszik, hogy hát a városi élet ezekben a hőhullámos időkben, meg egyáltalán egy globális felmelegedés kapcsán mennyire lesz nehéz, mekkora a hőterhelés a városban érők számára, és hogy a zöld felületek ebben hogyan segíthetnek, hogyan csillapíthatják a hőérzetet, akár a konkrét hő mérsékletet is. Dr. Gulyás Ágnessel, az STTTIK éghajlattan és tájföldrajzi tanszék adjunktusával beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
Ki van rosszabb helyzetben, a városi vagy a nem városi, vidéki, szellősebb környezetben lakó az ilyen hőhullámos időben?
Kicsit a kérdése is sugallja a választ. Valóban a városi van rosszabb helyzetben, hiszen a város önmagában is egy terhelő környezetet teremt a sok-sok burkolt felületével, a bonyolult térstruktúrájával, mert sokkal több hőt és energiát, napsütési energiát szívnak magukba ezek az építési anyagok, illetve a felület egészen másképp sugározza vissza. Úgyhogy például az éjszakai enyhülés, az ami a vidéki területeken sokkal jelentősebb, az a városokban teljesen akadályozott, vagy jelentősen akadályozott.
Nyilván számít a beépítettség, de mondjuk egy ilyen hagyományos európai nagyvárosnál az kimutatható, vagy mérte azt valaki, hogy körülbelül mennyit ad hozzá a rengeteg épített felület, aszfalt, burkolat és egyéb a hőmérséklethez?
Igen, igen, erre évtizedek óta folynak kutatások. Tulajdonképpen világszerte, és a tanszékünkön is nagy hagyománya van ennek. Ugye mi Szegeden végeztünk méréseket, illetve modellezéseket is ezzel kapcsolatban. És még egy ekkora városnál is, mint Szeged, ami ugye 160 ezeres lakosság számával nem számít különösebben nagy városnak, ez 7-8 Celsius fokos különbség is lehet egy ilyen nyugodt, nyári, erősbesugárzású időszakban.
Hát én sem azt éreztem azért, ami úgy nyomja
néhány
a meleget,
fokot én is tippeltem volna,
de ez a 7-8, ez megdöbbentő. Hogy lehet ezt túlélni? Mit lehet tenni? Ugye nyilván ez nagy kihívás a városoknak, hiszen ez rettenetesen terheli a szervezetet, a komfortérzetet, de hát leginkább az egészségkárosító hatása.
Így van, ezek a komfortindexekkel, amikkel mi is dolgozunk, ezek egészséges felnőtt emberre lettek kifejlesztve, hogy ilyen csúnya szóval éljek. És ez azt jelenti, hogy ha például most a jövő héten sajnos már megint azt mutatja a meteorológia előrejelzés, igen, hogy 38-39 fok környékén fog tetőzni a nappali hőmérséklet, és hogyha ilyen helyzetben egy 38 fokos maximum hőmérsékletnél állunk egy városi téren, ahol semmi árnyék nincs, körülvesznek minket az épületek, teljesen faltól falig burkolat, akkor ezzel az indexel kifejezve akár úgy is érezhetjük magunkat, tehát olyan hőérzet alakulhat ki a testünkben, mint hogyha egy 50 fokos szobában ülnénk.
Ez az a bizonyos PET index, ugye? Csak ugye ennek semmi köze a PET palackhoz, ugye?
Nincs semmi köze, ez egy mozaik szó az angol megfelelőjéből, amit magyarul talán úgy lehetne lefordítani, hogy az élettanilag érzékelt hőmérséklet, tehát úgy reagál a testem, mint hogyha egy 50 fokos szobában ülnék. És ez rendkívüli, még egy egészséges ember szervezetére is, de el lehet képzelni, hogy gyerekek, idősek esetén, ahol még vagy már nem működik igazán jól a hőszabályozás, vagy ami bizonyos betegségcsoportoknál, akik kifejezetten hőérzékenyé teszi őket a betegségük, és ez sajnos Magyarországon is nagyon gyakori, hiszen szív- és érrendszeri megbetegedés rendkívül gyakori nálunk is. Ott ez nem csak kellemetlen vagy nem komfortos érzeteket, hanem komoly egészségkárosodást vagy életveszélyes helyzeteket is kialakíthat.
Aha. A zöld felületek megléte vagy hiánya nyilván jelentősen befolyásolja azt, hogy mi történik egy város mikroklímájában, de itt is kimutathatóak, vagy vannak ilyen sokkoló számok, hogy akkor ijeszgessük tovább a hallgatókat? Ez a 7-8 fok, ez megdöbbentett minket is, de biztos van erre is valami, hogy mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon belvárosi, nagyon beépített hely szemben a zöld felülettel ellátottal, az hogy néz ki?
Igen, erre többféle mérőszámot is lehet használni, ugye amit gyakran szoktunk látni, és nagyon hát ilyen látványosak ezek a térképek, amelyek azt mutatják meg, hogy egy zöld felület kontra egy mondjuk egy aszfalt felületnél a felszín hőmérséklete mennyiben más. Ez ugye nyilván azért azt is jelenti, hogy a zöld felületnek vízzel viszonylag jól ellátottnak kell lennie, hogy legyen lehetősége a párolgásra, hiszen az vonja el a legnagyobb hőt. És ebben az esetben, hogy maradjunk ezeknél a horrorisztikus számoknál, ebben az esetben akár 30-40 Celsius fokos különbség is lehet, ami valóban a felszín hőmérséklete között van. Ez azt jelenti, hogy aki azon a felszínen sétál, tehát a felszín közeli léghőmérsékletben és a hőérzetben, ami ugye az előbb ezzel a komplex indexel fejeztük ki, abban szintén nagyságrennyi különbségek vannak. Tehát elvitathatatlan a zöld felületnek az esszenciális szerepe ebben a mikroklíma javításban.
Uh-huh. Amivel én nemrég szembesültem, és nem lepett meg, mert a logikája meg a fizikája miatt nem... A klímaberendezések, az
fűt kifelé.
Annyira kumulálódik a hatásuk, hogy konkrétan észrevehető a hatásuk a városokban, hogy hát a hőt az úgy hűt, hogy el kell vonni, és utána valahol helyezni, hát az kifelé megy, és ezzel is fűtjük a városokat.
Így van, ugye ezekre a megoldás, vagy ezekre a problémákra, amikkel most szembenézünk, és hatványozottan fogunk szembenézni a klímaváltozás kapcsán a jövőben is. Ezekre vannak ezek az úgynevezett technikai megoldások, amelyekhez általában reflexzerűen nyúlunk. Tehát ha melegünk van, klímaberendezést használunk, ha szárazságban öntözünk, hogyha nehogy Isten túl sok csapadékunk hullik egyszer csak véletlenül, akkor meg nagyobb csatornákat építünk, amik viszont borzasztóan energiaigényes megoldások, technikai megoldások. És valóban most, amikor egy ilyen globális energiaválság közepén vagyunk, vagy nem is tudom hol, akkor ezek már rövid távon sem fenntarthatók, ami miatt vagy olyan óriási energiát igényelnek, illetve hát nem csak energiát, hanem erőforrás. Tehát ha az öntözésről beszélünk, akkor egyszerűen a vízigény ennek olyan elképesztő. Tényleg nemrégiben olvastam egy ilyen kimutatást, hogy például az Egyesült Államokban az ivóvíznek csak a 30%-a csak a pázsitnak az öntözésére megy el. Ez elképesztő pazarlás. Magyarországi számot nem olvastam, azért tudok csak amerikait mondani, de valószínűleg Magyarországon sem, különösen most ebben az aszályos időben áll túl messze ez a százalékos arány ettől.
De hát hiszen azt mondtuk, hogy a zöld felület nagyon fontos, azt meg ápolni kell.
Itt van egy kis állomány, zöldetők,
akkor
zöld
hogyan? Van egy kis ellenmondás.
Ezt hogy oldjuk fel?
Igen, mindenképpen az a fontos, hogy minél több zöld felületünk legyen, ez minél inkább maradjon élő, viszont olyan megoldásokkal, egyrészt telepítési technológiai megoldásokkal, tehát amiket most sokszor látunk a sajtóban is, hogy tulajdonképpen olyan talajba, vagy olyan jól előkészített, hát majdnem mondhatom ezt alépítménynek is, telepítjük például a fákat, amelyek hosszú távon az év során hulló csapadék jelentős részét beszivárogtatni képesek, és a szar hosszú időre eltárolják, vagy tartalékolják a fa számára, hogy ezeket az aszályos időszakokat át tudják vészelni. Erre nagyon sokféle olyan zöld megoldás létezik, ami ilyenkor is használható, vagy egyszerűen csak a beszivárogtatásnak az előre gondolt hosszú távú növekedésével, vagy növelésével, ami ugye a városokban a csapadék, a városra hulló, mert azért néha csak hullik a csapadék, sőt néha egy picit több is, mint kellene, de azt hosszú távra kellene tartalékolni a rendszerben azért, hogy aztán később ez jelentősebb mikroklímajavító hatást érhessen el.
Csak azért is, hogy ahogy említi, hogy itt a klímaváltozás okán ezeknek az eloszlása, mármint a csapadéknak is rossz. Tehát hosszú, aszályos időszak után jön egy ilyen áradásszerű nagy esőzés, úgyhogy ezt valahogy kezelni kell, ezt a csapadékot.
Így van, ez rendkívül hektikus, és egyre hektikusabbá válik, ezt sajnos az idén tökéletesen láthatjuk, és ennek a hosszú távon fenntartható kezelésére kell kitalálnunk megoldásokat, és ezeknek a megoldásoknak az is a kutatásunknak egy célja, hogy ezeknek a megoldásoknak a legfenntarthatóbbát vagy bikát válassza a döntéshozó, és a kutatásunk remélhetőleg ahhoz járul hozzá. Nemrégiben ért véget egy olyan kutatási projekt, aminek a Szegedi Egyetem a tudomány részéről volt része, illetve Szeged pedig mint pilot város. Uh-huh. az volt a neve, hogy Nature for Cities, tehát el lehet képzelni, hogy a célkitűzése az volt, hogy minél több ilyen természetes elemet hozzunk be, igen, a városba, annak érdekében, hogy ezek a nagyon energiapazarló, nagyon fenntarthatatlan megoldásokat kiváltsuk, és hasonló hatékonyságot, vagy esetleg még magasabb hatékonyságot érjünk el vele a környezetjavítása szempontjából. És ennek a projektnek is, illetve a mi további kutatásainknak is az a célja, hogy olyan értékelő módszereket fejlesztünk ki, amelyek nagyon világosan, nagyon egyértelműen számokkal, tudományos igényű adatokkal alátámasztva tudják ezt bizonyítani részben a laikusok számára, de főleg elsősorban most muszáj a tervezőket és a döntéshozókat céloznunk ezzel, hogy minél bátrabban tervezzen a tervező ilyen zöld megoldásokat, mondjuk a technikaiak helyett, és a döntéshozó pedig bátrabban hozza meg a döntést.
Hát igen, jó lenne ezt nem csak a piacra bízni, nyilván úgy is lehet haladni, csak az a baj, hogy az idő annyira szorít már, hogy...
Meg mindig fölmerül, hogy mennyivel drágábbak ezek a megoldások, és a rövidlátó gondolkodás, hát meg persze, a költségérzékenység az nyilván abban az irányba hat, hogy hát megszokott, meg,
meg
a legolcsóbb.
Ne fizessen a választópolgár lehetőleg. Mm-hmm. Igen.
Sajnos a megszokás valóban nagy úr, de például az ilyen érdekelő módszernek az is lehet az előnye, hogy bebizonyítja, hogy nem drágább. Vagy lehet, hogy rövid távon egy kicsit drágább, de hosszabb távon, és ez mondjuk nem kell nagyon hosszú távot, tehát néhány éven belül egy vékony ültetőközegre ültetett, de extenzív, tehát semmi különösebb nem trükköt nem tartalmazó zöldtető is rövid távon egy 10-12%-kal is tudja azonnal csökkenteni a klimatizálásra szolgáló, vagy klimatizálásra szánt energia igényt, ami pénztárcánkat is kíméli, tehát hogy ha tudunk ilyen számokat, vagy ilyen értékelési módszereket kifejleszteni, és ezeket éles körben ismerté tenni, akkor azt reméljük, hogy ezeknek az úgynevezett természet alapú megoldásoknak, tehát ezeket sokszor már tényleg a természet kitalálta, hogy kell a mikroklimát javítani, például zöld felület által, azokat minél hatékonyabban tudjuk a városban alkalmazni.
Hát köszönjük szépen, mi nagyon örülünk az önök munkájának és kutatásaiknak.
Tök fontos és hasznos.
Így van, úgyhogy majd próbáljuk
követni. És reméljük, hogy sokan figyelembe veszik majd, igen, a
döntéseket. És átültetik a gyakorlatba az itt született eredményeket, megállapításokat. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, szép napot kívánunk.
Én is köszönöm.
Viszonthallásra. Dr. Gulyás Ágnessel, az STL TTIK éghajlattani és tájföldrajzi tanszék adjunktusával beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk.